Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2023. szeptember 14-én, 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
Október 5-e és 15-e között rendezik meg a 12. Szemrevaló Filmfesztivált a Budapesti Művész Moziban. A svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete a német nyelvterület legfrissebb filmjeiből ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. A 11 alkotást bemutató fesztivál nyitó filmje Christian Petzold az idei Berlinálén ezüstmedve díjat és a zsűri nagydíját nyert Tűzvörös égbolt című filmje. De érkezik még többek között a német és bajor filmdíjon egyaránt díjazott Sisi és Én című német-svájci osztrák dráma, az idei bajor filmdíjon értékelt A Róka, a magyar származású svájci rendező Barbara Kulcsár filmje, a Svájcban közönségkedvenc Aranyéveink és Németország idei Oscar nevezettje A tanári szoba, amely a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon két díjat is nyert, és tarolt a német filmdíjon is. Budapest után Debrecenben, Szegeden, Pécsett, és új helyszínként Veszprémben is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjét.
Kiállítás.
Decemberig látható a Pollák Mihály születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás. A tárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban nyílt meg még augusztus 30-án. A kerek évforduló alkalmából a Magyar Posta alkalmi bélyeggel emlékezik meg a neves építészről. Pollák kezdeti munkái pesti bérházak voltak, ezeken kísérletezte ki a rá jellemző, mértéktartóan elegáns stílust. A pesti belvárosban áll az 1827-ben felépült Festetics palota, amely már az építész kiforrott stílusának példája. Korai tervezési és kivitelezési munkái közé tartozik a budavári Sándor palota, amelyet Johann Amann bécsi építésszel együtt terveztek. Pollákot más arisztokrata családok, a fejlődő Pest-Budán például az almásiak és a károlyiak is felkérték rezidenciájuk megépítésére. Vidéki kastélyokra is több megbízást kapott, például az Icsiektől vagy a Festetics családtól. Jelentős épülete a Ludovika Akadémia. A Pollák 250 kamarakiállítás eredeti metszetek, rajzok és a Szabó Ervin könyvtártól kölcsönzött dokumentumok segítségével idézi fel Pollák munkásságát és fő művének, a Nemzeti Múzeumnak a létrejöttét. A tárlat kiegészül a múzeum emblematikus terein látható tablókkal.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Kecskemét belvárosában található a város egyik jelképének számító épület, a Cifra Palota. A szecessziós stílus kicsit magyarosítva, népi elemekkel tarkítva, különleges látványt nyújt a városképben. A 20. század hajnalán épített bérház. A múlt század elején a kecskeméti városvezetők elhatározták, hogy bérházat fognak a belvárosban emelni. Kecskemét város bérpalotájának építésére Márkus Géza építész kérték fel. Az ő vezetésével teljesen modern felfogásban az épület földszintjén üzletsor került kialakításra, míg az első emeletén a kereskedelmi kaszinó helyiségei és a legfelső szintet foglalták el a bérlakások. A palota szecessziós stílusban épült, de a reneszánsz jellegzetes elemeivel, miközben a virágos, népi motívumokat is tartalmazó majolika mező a Lechner iskolát követi. Kerámia díszei a pécsi Zsolnai gyárban készültek. Érdekes, hogy a belső kialakítás kevésbé díszes, főként az első emeleten található pávásteremre fókuszál. A kék és megypiros díszítés, a fehérre festett gipsz stukkók, a páva motívumok még követik a külső homlokzat eltúlzott stílusát. A Cifra palota immár feledve bérház múltját, ma a Kecskeméti Katona József Múzeum történeti, néprajzi, régészeti, képzőművészeti kiállításainak ad helyet. A képzőművészeti állandó kiállítás Magyarország egyik legnagyobb és legrangosabb műtárgy együttese. 1911-ben Nemes Marcell műgyűjtő összesen 80 képet ajándékozott Kecskemét városának múzeum alapítás céljából. Nemes szándéka a művészeti életnek, a népnevelésnek, a fővároson kívüli minél szélesebb körben való elterjedését szolgálta. Az adományban a 19.-20. századi magyar festők, úgy mint Locz Károly, Marastoni Jakab, Székely Bertalan, Ferenczi Károly, gróf Zichy István, Glatz Oszkár, Cigány Dezső, Czóbel Béla, Márfi Ödön, Kenstok Károly, Ripül Róna József és Vaszari János remek művei találhatóak. A múzeumi gyűjteményfejlesztés legjelentősebb korszaka az 1970-es-80-as években köszöntött be. Tóth Menyhért hatalmas életművének megszerzésén túl a kecskeméti művésztelep első és második korszakához kapcsolódott. 1983-ban az úgynevezett Farkas István Glück Ferenc hagyatékkal Mednyánszky László, Farkas István és Nagy István műveivel gazdagodott a kollekció. Az állandó kiállítás a Kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményének legjelentősebb darabjait mutatja be.
Tánc. Új bemutatóra készül a Duna Művész Együttes. Apák és fiak táncelőadás Nagy Albert gyűjtéseink nyomán címmel készíti legújabb előadását az együttes. A produkció szeptember 21-én a Nemzeti Táncszínházban lesz. Somodi Evelin, Juhász Zsolt rendező koreográfussal beszélgetett.
Kezdjük azzal, hogy milyen tánc stílusokat elevenít fel az előadás, illetve nyilván beszédes a cím, de azért némileg magyarázzuk el, hogy miért apák és fiak, milyen hagyományőrzés történik ebben az előadásban.
1972-ben érkezett Nagy Albert Szegedre, amikor is a Szeged Táncegyüttes vezetésével bízták meg. Ekkor rögtön elkezdte a gyűjtéseit a megyében, de ott a környékben is természetesen, ahonnan származik, hiszen Békés megyéből származik. Csongrád megyében akkor igazán a cigányságnak a táncai maradtak már meg, mert ugye nagyon hamar kikoptak ott a hagyományos néptáncok, és a cigányok őriztek még meg bizonyos felgyűjthető anyagot. És elsősorban ezekre az anyagokra épül az előadás. Azt tudni kell a Nagy Albertről, hogy ő nagyon sokat foglalkozott az adatközlőkkel, és Erdélybe is jár gyűjteni, tehát Erdélyből is lesznek széki gyűjtés, Karsai Zsigmondtól, például Lőrinc révéről, és Palotaszegről is, hiszen ott is gyűjtött Nádas Daroszon, illetve Inaktelkén, tehát egy elég széleskörű spektrum lesz, amit bemutatunk az előadásban. Ezek a táncok azért többnyire páros táncok természetesen. Ugye hát a cím az sugall egy kicsit ilyet az apák és fiak, hogy itt férfiakról fog szólni. Nem igazán, itt igazából arra utaltam, hogy ugye szoktuk azt mondani, hogy apáról fiúra száll a hagyomány, és igazából mivel ugye én, még hogyha egy ilyen autentikus előadást csinálunk, akkor is igyekszem azt, hogy némi színház szaga legyen az előadásnak, tehát a gondolatisága az lenne, hogy azzal a témakörrel foglalkoznánk, a hagyományozással, az átörökítésről, az átvételről, apák és fiak, múlt és jövő, gyakorlatilag ezekkel a gondolatokkal foglalkozunk az előadásban.
És élő zene lesz, hogyha jól értelmeztem, a Göncöl zenekar fogja tolmácsolni a szintén gyűjtéssel összeszedett zenét.
Így van. Hát ott is törekedtünk azokat a zenéket használni, amiket a Nagy Albert gyűjtött, ugye azokból építkezik valóban a Göncöl zenekar is.
Már többször említetted ezt a hagyomány felelevenítést, illetve a gyűjtést. Még egy érdekesség, ezzel is a leírásban találkoztam, hogy szellemi kapcsolaton keresztül szól a hagyományról és az átörökítésről. Ezzel mit próbáltok például megragadni?
Azt szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon komoly szellemi örökség, tehát én azt gondolom, a magyarság szellemi kultúrájának a része, hiszen ezek tényleg egy identitást, egy hovatartozást mutatnak meg, és hát ugye gyakorlatilag azokat, akiket fölgyűjtöttek, azok voltak annó, azok a kreatív emberek, akik most a koreográfusok, és ők nagyon komoly szellemi tevékenységet folytattak azáltal, hogy irányították egy-egy közösségnek, egy-egy falunak a népművészetét, hiszen ők rengeteget tettek ehhez. Én azt szoktam mondani, hogy ezekben a táncokban, még ha ők nincsenek is vele tisztában, több évszázadnak a kulturális gondolkodásmódja összegződik, tehát amikor figurát eltáncol egy táncos, abba több évszázad öröksége benne van. Azért is választottam hozzá a Kölcsei Ferenc Paranaiziszéből a részleteket, hiszen az is egy szellemi, egy erkölcsi útmutatás, ami szellemi síkon próbálja irányítani a fiatalokat.